Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: történetének legerősebb pénzügyi évét zárta 2025-ben a Forage csoport. Közzétette gyors jelentését, a Richter Gedeon nyerté is. A társaság beszámolója szerint minden üzletágban javult a költségszint és a profitabilitás. A magyar gazdaságból 3,5 éve eltűnt a növekedés, azóta recessziós, stagnáló és minimális növekedést mutató időszakok váltogatják egymást. Az elemzőt arról is kérdezzük, hogy miként teljesíthető a kormány által kitűzött idei 2,5-3%-os növekedési cél. Fél éve 2025. szeptember 1-én indult el az Otthon Start program. A főbb buktatókról kérdezzük a hitelszakértőt. Március 1-én elindult az országos lakásbiztosítási kampány. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Történetének legerősebb pénzügyi évét zárta 2025-ben a Forage csoport. A konszolidált nettó árbevétel megközelítette a 734 milliárd forintot, a korrigált adózott eredmény pedig több mint 6-szorosára, csak nem 36 milliárd forintra emelkedett. A társaság február végén azt is bejelentette, hogy megállapodást írt alá a világ egyik vezető szuverén befektetési társaságával 50 millió amerikai dollár értékben. Az eredményekről és az új befektetőről is kérdeztem Fekete Pétert, a Forage igazgatóságának tagját, nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét.
Ugye 2025 újabb rekordév volt a Forage csoport életében. Zárbevételünk ugye több mint 7%-ot meghaladó mértékben nőtt, és ugye elérte a közel 734 milliárd forintot éves szinten.
Említette azt a sajtóbeszélgetésen, hogy el lehet mondani, hogy elkészült a Forage csoport, és 2026 a transformáció éve lesz. Ez pontosan mit jelent?
Itt ugye arra gondoltam, hogy ugye 2025 év végével ugye kialakultak azok a pilléri a Forage-nak, az IT, a kereskedelmi telekommunikáció, a digitális infrastruktúra és az űr- és védelemipar, amelyek mellett tervezzük ugye szervezni az életünket, és ugye a céget növelni. A 2026-os év az olyan szempontból transformációs év, hogy itt fog összeállni az elmúlt 1,5 évben elkezdett javarészt akvizíciókon és projekteken keresztül felépített űr- és védelemipari portfólió, aminek ugye a kialakítása, átrendezése, illetve hát ugye a benne rejlő növekedési potenciálnak a kialakítása megtörténik.
Hogyha a csoport egészét nézzük, akkor az egyes ágazatok úgy, mint ugye az informatika vagy a távközlési divízió, vagy pedig az űr- és védelmi ipar milyen mértékben járultak hozzá 2025-ben a csoport árbevételéhez, és hol látják a fejlődési potenciált 2026-ban?
Hát, ha megnézzük ugye a Forage csoport 2025-ös árbevétel megoszlását, abból az látszik, kb. 86%-a az árbevételnek jön a telekommunikációból, és a maradék 14%-ot adja az IT, illetve az űr- és védelemipar. De hogyha ugye a 3-5 éves távlatban nézzük, azért ez változni fog jelentősen. Nem azért, mert ugye az IT, illetve a telekommunikáció nem nőnek, de hát ugye a space, az űr- és védelemipar az olyan mértékben fog növekedni, ami jelentősen meg fogja haladni a másik két üzletágnak a növekedési dinamikáját. Ez alapján azt várjuk, hogy a következő 3-5 év vonatkozásában az árbevételünk 50%-át fogja adni a telekommunikáció, 40%-ot az űr- és védelemipar és 10%-ot az IT.
2025-ben is számos bejelentést tettek, amelyek különböző akvizíciókról szóltak, illetve különböző nemzetközi megállapodásokat érintettek. Melyek voltak a legfontosabbak?
Ugye akvizíciók tekintetében ugye a két legfontosabb ugye a RÁBA, illetve az N7 portfóliónak a megvásárlása az űr- és védelemipar portfólió részeként. Azon kívül pedig hát ugye nem 25-ben, tehát 26-ban tettük ezeket a bejelentéseket, de ugye szerintem az egyik legfontosabb az az INPPF csoporttal elindított vagy megkötött előzetes megállapodás, ami alapján ugye mi értékesíteni kívánunk egy kb. 38%-os részesedést a Tuconnect vezetékes infrastruktúra cégünkben, amiért szerzünk 49%-nyi CETIN részesedést, ami az INPPF csoport mobil infrastruktúra vállalata, és emellett ki kialakítunk egy mobil együttműködést, aminek révén ugye közös mobil infrastruktúra cégbe rendezzük a mobil vezetékes infrastruktúránkat, és ezt fogja használni ugye a Jettel, illetve a Van, a két kereskedelmi cég, illetve a február 27-e pénteki bejelentésünk alapján, ugye a Mubadala világ egyik legnagyobb szuverén befektetési alapja, 50 millió dollárt fektet a Forage-ba.
Mit kell tudni ennek a részleteiről, tehát a Mubadala Investment befektetése majd milyen eredményekkel jár a Forage csoportra nézve?
Ja, maga a tranzakció úgy néz ki, hogy a Mubadala 50 millió dollár értékben ad a Forage-nak egy átváltozó hitelt, ami 2029 első negyedévében Forage részvényre fog váltani, és ugye ennek a átváltási ára 4022 forint, ami egy prémiumot jelent a mostani részvényárhoz képest. Ezt ugye az elmúlt 90 nap súlyozott átlagára alapján határozták meg a felek, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy a Mubadala, ugye a világ egyik legnagyobb befektetője, növekedési potenciált lát a Forage-ban, és gyakorlatilag első magyarországi befektetéseként befektetést eszközöl a Forage-ban. Emellett ugye nagyon fontos, hogy ezt további befektetések fognak követni várhatóan reményeink szerint, aminek eredményeképpen itt 29-ig ugye 1,5% és 5% közötti részesedést szerezhet a Mubadala Forage-ban.
Ugye említette azt, hogy a Mubadala világ egyik vezető szuverén befektetési társaság, ugye Abu Dhabi székhelyel működik, és hogy a jövőben a közel-keleti befektetők nagyobb arányban érdeklődhetnek a Forage iránt. Honnan várnak még hosszabb távú kitekintésben befektetőket?
Én azt gondolom, hogy ez a befektetés számunkra ez nagyon fontos, ugyanis szeretnénk a nemzetközi intézményi befektetői bázisunkat szélesíteni. Azt gondolom, hogy a közel-keleti befektetők a következő években várhatóan fognak befektetéseket eszközölni, nem csak a Forage-ban, de Magyarországon is, ugyanis már a Magyarország, illetve az egész közép-európai régió felkerült a közel-keleti befektetők térképére, amit nyilván demonstrál több közelmúltban végrehajtott befektetés, de azt gondolom, hogy a nyugat-európai, amerikai befektetők is fognak érdeklődést mutatni.
Fekete Pétert, a Forage Nyrt. Igazgatóságának tagját, nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét hallották. Közzétette gyors jelentését a Richter Gedeon Nyrt. A társaság beszámolója szerint minden üzletágban javult a költségszint és a profitabilitás, a várakozások szerint pedig 2026-ban a gyógyszergyártás bevételei árfolyamhatástól megtisztítva magas egyszámjegyű növekedést érhetnek el, mondta a Richter vezérigazgatója. Orbán Gábort kérdeztem.
Erős negyedévünk volt 2025 utolsó hónapjaiban, jól futott a szekér, tényleg lehet mondani, minden üzletág tavaly tudott javítani az eredményességén. A biotechnológia először az elmúlt hosszú évek alatt egy pozitív negyedévet zárt, ami előrevetíti, hogy az a törekvésünk, hogy ebben az üzletágban egy fenntartható pályát érjünk el 2027 végére, szóval ez a szándékunk, ez azért most már látótávolságon belőre került. Nekünk itt 4 évünk van arra, hogy felépítsük a masszív és régiónkban soha nem látott jogdíjbevételek utáni Richtert. Ebben nagyot léptünk előre 2025-ben. Szerencsére a legnagyobb üzletágunk környezetében egy olyan felhajtó erőt érzékelünk, elsősorban a hormonpótlás terápiák területén, ami ebben tényleg segít bennünket.
Valamennyi üzletág jól teljesített az említett üzletágakon kívül is, tehát a nőgyógyászaton és a biotechnológiai üzletágon kívül is?
Egyenetlen volt a teljesítmény abból a szempontból, hogy az innovatív üzletágaink, nőgyógyászat és neuropszichiátria jobban teljesítettek tavaly. A másik kettő esetében tapasztaltunk, különösen a harmadik negyed évben átmeneti zavarokat, amik rányomták a bélyegüket elsősorban a bevételi oldalra. Büszke vagyok arra, hogy a kollégáimmal együtt sikerült a negyedik negyed évre korrigálni ezt, és költség oldalon pedig utolérni magunkat, vagyis alkalmazkodni az akkor kiesett bevételekhez. Így azt tudjuk most mondani, hogy a Vraylar nélküli, tehát a jogdíjbevételek nélküli eredményességi mutató haladtunk, érdemben tudott javulni, és azon a pályán halad, amit a 2035-ös stratégiában megcéloztunk.
Mi várható a 2026-os évtől, és melyek lehetnek a főbb kihívások idén?
2026-ban 4 milliárdos forgalommal számol az FB, a Vrénárt illetően, tehát Amerikában folytatódik a sikertörténet. Tavalyi évben azért e körül nagyon komoly kérdőjelek voltak, és ez rányomta a bélyegét az egész megítélésére, nem csak a Richternek, hanem magának az iparágnak. Ez tetézte az erős forint és a nagyon gyenge dollár, ami nekünk nem segít. Idén azt gondolom, ez egy kiegyensúlyozottabb, normálisabb év áll előttünk. Nőgyógyászatban azok a kulcstermékek, húzótermékek, különösen a hormonterápiák körében, amelyek az utóbbi időben kifejezetten népszerűvé váltak, mind a laikus közönség, mind az orvostársadalom körében, itt komoly restrikciók szűntek meg az alkalmazás körül, tehát menopauzában sokkal jobb feltételek között lehet ellátást és megoldásokat biztosítani a nők számára. Ráadásul nekünk idén a nőgyászatban egy új originális készítményünk érkezik a piacra. Először csak a szűkebb régiónkban fogjuk bevezetni valamikor az év közepén, és aztán megyünk onnan tovább észak felé, növeljük a lefedettséget az új típusú menopauza kezelésben.
A gyógyszerárbevétel szempontjából milyen volt a 2025-ös év, és mit várnak 2026-tól?
Egy egészséges, korrekt, magas, egyszámjegyű növekedés van mögöttünk, és én nagyon hasonlót várok 2026-tól is, azt hozzátéve, hogy az árfolyamok nem nagyon szóltak ebbe bele 25-be, 26-ba viszont úgy tűnik, hogy belefognak, mert nagyon sokat erősödött a forint közben, és a dollár is sokkal lejjebb van, mint korábban. Ez a bevételi oldalon, és hát a profitabilitásban is azért le fog csapódni, de az árfolyamtól megtisztítva egy hasonló teljesítményt látok itt magunk előtt 2026-ban.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A magyar gazdaságból 3,5 éve tűnt el a növekedés, azóta recessziós, stagnáló és minimális növekedést mutató időszakok váltják egymást. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal részletes adatai is a hazai gazdaság tavalyi teljesítményéről. A fő lehúzó erőt a beruházások gyenge teljesítménye jelentette, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
A nagy kép nem változott a mostani részletes adatközléssel. Ugye a negyedéves alapon számolt 0,2%-os növekedést a gyorsbecsléséhez képest a KSH helyben hagyta, tehát az előző negyedévhez képest 0,2%-os volt a növekedés. Az éves indexeket egy kicsit följebb húzta 0,6-0,7%-ra, 0,1%-ponttal javítva ez, de igazából, mivel a negyedéves általunk jobban figyelt GDP adat visszamenőleg sem változott az elmúlt negyedévekben, ez inkább kerekítési hibának tekinthető, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az a képünk, hogy a harmadik negyedév stagnálása és a negyedik negyedév szerény 0,2%-os emelkedése az, amit látunk a tavalyi második fél évben, a magyar gazdaságnak nincs nyoma dinamizálódásnak, továbbra is azt látjuk, hogy a gazdaság igazából abban a bő három és fél éves stagnáló pályán mozog tovább, amit megszokhattunk. Ugye a számok szintjén azt jelenti, hogy az utóbbi 14 negyed évből 8-ban visszaesést mért a KSH, egyszer stagnált a gazdaság, és 5 esetben láttunk csak bővülést, tehát ez egy kifejezetten gyenge konjunktúrának számít. Igazából nem is nagyon volt még ilyen időszaka a magyar gazdaságnak, amikor ennyire hosszú ideig töretlenül nem tudott növekedni.
Mi ennek az oka, tehát mi jelenti a fő lehúzó erőt?
Ugye nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a gazdaságban a szolgáltatások tudnak növekedést mutatni, köszönhetően a lakossági fogyasztás bővülésének, ugye ez a leginkább belső kereslet érzékeny terület, eközben pedig az export gyengén teljesít, elsősorban a külkereskedelmi partnereink szintén hűvös gazdasági klímája miatt, de hát fokozza a nehézségeket a kiviteli szerkezetünk erős járműipari dominanciája is, ami ugye Európában köztudottan szintén nagyon nem megy jól, de a fő lehúzó erő az a beruházások zuhanása volt tavaly is. Ebben ugye egy túlfújt beruházási lufi leeresztése, az állami kiköltekezés utáni kényszerű fogyókúra, illetve a feldolgozóipari cégek pesszimizmusa játssza a fő szerepet. Ugye a most megjelent negyedik negyedéves adatok nagyjából ezt a képet alátámasztják, de azért van némi különbség is. Ugye a A feldolgozóipar, ahogy mondtam, az rosszul teljesített értelemszerűen az export miatt. Úgy tűnik, hogy az európai gazdaság élénkülésre utaló első halvány jelei még nem mozgatták meg a hazai export szektort. Viszont szerencsére növekedni tudott az egyébként mindig cikcakos teljesítményt nyújtó kis súlyú építőipar, ami viszont meglepetést okozott, hogy a szolgáltatások összességében rendkívül szerény növekedést tudtak csak felmutatni. 0,1% volt a növekedés az előző negyedévhez képest. Ez elsősorban azért volt, mert az ingatlan ügyletek területén volt egy visszaesés, és ezt a pénzügyi biztosítási szektor nagyobb élénkülése mentette meg. Vagyis mondhatjuk azt, hogy igazából nagyképp nem sokat változott, talán a lakossági fogyasztás kevésbé járult hozzá a növekedéshez, viszont a beruházások kevésbé húzták vissza, ilyen szempontból egy kicsit kiegyensúlyozottabb a képünk, de összességében az, hogy a magyar gazdaságban nem látunk igazából olyan széles területeket, ahol egy állandó, tartós növekedés megvalósult volna, összességében minden területen alapvetően ilyen stagnálásszerű állapot van. Ugye egyedül a felhasználási oldalról vizsgált fogyasztás az, amelyik tud dinamikusan bővülni, bármint jeleztem, ott is az utolsó negyedév ebből a szempontból egy kicsit árnyalja ezt a képet.
Ezek a tényezők mennyire nyomhatják rá a bélyegüket a 2026-os év gazdasági teljesítményére is?
Ugye van ennek egy természetes statisztikai hatása, úgy hívjuk, hogy áthúzódó hatás, amennyiben az előző év vége nagyon jól sikerül, és a 25-ös év átlagához képest az utolsó negyedévek azok magas szinten vannak, akkor az azt jelenti, hogy az innen folytatódó növekedés, az tulajdonképpen már egyben jelent egyfajta lendületet is, hiszen már eleve az első negyedéve a 2026-os évnek az magasabb szintől indul, mint 25-ös átlag, és ez ugye önmagában jelent egy áthúzódó hatást. Ilyen, mint látjuk, nincsen, ezért azt kell mondani, hogy a 2026-os növekedést azt tényleg 2026-ban kell megcsinálni, vagyis annyival fog növekedni a gazdaság, amit ebben az évben tud, nincsen ilyen pozitív áthúzódó hatás, ami egy tartósabb növekedési pályán mindig megszokott lenni. És ez azt is jelenti, hogy bizony ahhoz, hogy mondjuk a kormányzatnak ez a 2,5-3%-os növekedési előrejelzése jöjjön, ahhoz rendkívül mértékű dinamizálódást kellene fölmutatni. Ugye ez egész pontosan azt jelenti, hogy a mi számításaink szerint az idén negyedévről negyedévre minden egyes negyedévben 1%-os GDP növekedést kell produkálni a gazdaságnak az előző negyedévhez képest, és akkor elérhető ez a kormány által előrejelzett növekedési sáv. Ugye ehhez a realitás az, hogy az utóbbi két évben egyetlen ilyen negyedévet sem láttunk, nemhogy négyet egymás után, tehát jól látható, hogy mennyire erőteljes dinamizálódásra lenne szükség, hogy ez megvalósuljon. És amennyiben ennek a tempónak mondjuk a felét produkálná a gazdaság, tehát minden negyedévben 0,5%-kal nőne az előzőhöz képest, akkor körülbelül ez a 1,5%-os GDP növekedés jönne ki 2026-ban. Tegyük hozzá, hogy már ez is jelentősen felülmúlná az elmúlt három évi teljesítményt, hiszen ugye az elmúlt három évben egy visszaesést és két stagnálással felérő minimális növekedést tudott felmutatni a gazdaság. Ehhez képest azt gondoljuk, hogy azért az idei év valószínűleg jobb lesz. Egyrészt azért, mert vannak egyedi beruházási tételek, másrészt azért, mert a választási ciklikusának megfelelően a lakosság fogyasztási költekezése élénkülhet, de azért összességében óriási növekedést az idei évben sem várhatunk, hiszen azért jól látható, a fékek még mindig megvannak, akár a külső konjunktúra területén, akár azért a belső gazdasági hangulat területén nem látunk olyan erőteljes változásokat, amelyek felül tudnák írni ezt az eléggé visszafogott növekedési képet.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Fél éve 2025. szeptember 1-én indult el az Otthon Start program. A maximum 3%-os kamattal elérhető hitel sokak számára vonzó. Az elmúlt 6 hónap hitelszakértői tapasztalatai alapján azonban már láthatóak azok a tipikus hibák és buktatók is, amellyel sokszor nem számolnak azok, akik szeretnék ezt a kölcsönt felvenni, mondta az Inforádiónak a Money.hu hitelszakértője. Garam Dánielt kérdeztem.
Lakások esetében a tulajdoni lap az nagyon beszédes dokumentum tud lenni. Volt egy ügyfél, aki mutatta a tulajdoni lapot, hogy nagyon beleszeretett ebbe az ingatlanba, de négyféle végrehajtás volt ezen az ingatlanon. Ezeket a bankok így nem fogják megfinanszírozni, tehát előbb ezt ki kell tisztázni. De bármilyen egyéb olyan akadály is lehet mondjuk egy tulajdoni lapon, hogy egy régen elhunyt tulajdonos van rajta, akit nem töröltek, és ez is megakadályozza azt, hogy normál keretek között tudjon menni a folyamat. Hogyha házat nézünk, ott már nagyon fontos a térkép másolat, mert a térképmásolaton minden olyan felépítménynek meg kell, hogy jelenjen, ami fizikálisan a telken megjelent. És hogyha ezek nincsenek fönt, vagy nem úgy vannak felrajzolva, ahogy a valóságban is ott vannak a telken, akkor ez is meg tudja akasztani a bírálati folyamatot, meg az értékbecslés is más értéket tud meghatározni egy ilyen ingatlannál, mint amennyit egyébként érne. Tehát mondjuk, hogyha nagyon szép az ingatlan, és nincs felrajzolva a melléképület vagy a garázs, akkor ennek az értékét nem fogják figyelembe venni, és ez eltérést okozhat a tényleges vételár meg az értékbecslés által megállapított érték között. Van olyan extrém példa, és egy teljes ingatlanra egy forintos értéket hoz ki az értékbecslő, mert van rajta egy olyan felépítmény, ami jogilag nem rendezett.
Ugye a jogszabály lehetővé teszi azt, hogy 10%-os önerővel meg lehessen igényelni ezt a hitelt. Mennyire valósul meg ez a gyakorlatban tehát? Mennyire tudnak ezzel élni az ügyfelek? Ugye sok esetben azért a bankok eltérhetnek ettől, tehát kérhetnek nagyobb arányú önerőt is, de milyen esetekben?
Például az ingatlan elhelyezkedése nem minden településen elegendő ahhoz, hogy 10%-os önerővel legyen finanszírozva. A vásárlás, a kisebb vidéki települések nagy része kiesik ebből a körből, de az, hogy pontosan melyik településen vehető fel ez az ingatlan forgalmi értékének a 90%-a, az bankonként is eltér némileg. Ami egy új nézőpont a banki bírálati szempontból, az az ingatlannak az energetikai minősítése, mert ha egy kisebb településen még finanszírozható is lenne akár 10% önerővel egy ingatlan, az energetikai besorolása nem megfelelő, nem az adott banki előírásnak megfelelő, akkor szintén nagyobb önerőt vár majd el a bank.
Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét hallották. Március 1-én elindult az országos lakásbiztosítási kampány. A hónap végéig mindenki díjmentesen felmondhatja meglévő lakásbiztosítását, és új szerződést köthet akár egy másik szolgáltatónál. A részletekről Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét kérdeztem.
A kampány célja a piaci verseny erősítése, a szolgáltatásoknak az átláthatóbbá tétele, ami kedvező árértékarányú biztosításokat eredményezhet, és hát van egy további célunk, az alulbiztosítottság csökkentése, bár háromnegyede a magyarországi lakásállománynak, társasági állománynak biztosított, akár 80%-a is, azonban az előző évek kampánya azt mutatták, hogy igenis további ügyfelek is csatlakoztak. Mindenképpen ez a mostani kampány is felpörgeti a versenyt, ami az ügyfelek számára kedvezőbb díjakkal, illetve kedvezőbb szolgáltatásokkal is járhat. A biztosítók február 15-ig a ügyfelek által megszokott kommunikációs csatornákon levelet küldtek az alapvető tudnivalókról. Aki szeretné felmondani a szerződését, vagy a saját biztosítójánál átkötni, újra kötni, ezt a biztosítójánál írásban teheti meg. Tehát úgy mondhatjuk fel a szerződést, hogy megadjuk a saját nevünket, a biztosított ingatlan címét, illetve a kötvény számunkat, nem kell semmilyen indoklást hozzáfűzni, és ezt a küldeményt március 1 és 31-e között mindenképpen el kell küldeni a biztosítónak. A szerződésünk egységesen felmondástól függetlenül április 30-ával szűnik meg, eddig fizet kell a díjat, az újra kötött szerződés pedig május 1-től léphet életbe, de ehhez persze az kell, hogy gondoskodjunk a folytatásról. Ha valaki egész évre vagy hosszabb időre előre befizette a díjat, a biztosító által meg nem szolgált időszakra vonatkozó díjat természetesen az adott társaság vissza fogja fizetni.
Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipor Sildikó.